Áldás, békesség, testvérek! Ne ijedjenek meg, nem én fogom tartani az evangelizációt, hanem nagy szeretettel köszöntöm Takaró Károly, Budapest kelenföldi lelkipásztort, korábban tábori püspököt, aki Isten igéjét most hozza közénk, és kérjük, hogy az Úristen áldása legyen ezen az együttlétünkön, meg a következő estéken is. Nyitott szívvel, engedelmes lélekkel hallgassuk az igét. És a heti énekünket szeretném, hogyha megtanulnánk most az elején. A Tuna melléki énekeskönyvből, a Krisztus az énekem című gyűjteményből a 687. számú éneket keressük ki. A 687. éneket. Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Újítsd meg szent egyházad, a gonoszt űzd el már. Add igét, tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Újítsd meg szent egyházad, a gonoszt űzd el már. Add igét, tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Nem gondoltam, hogy első énekésen már ilyen jól fog menni. Még egyszer akkor az első versét. Az első két sor dallama megismétlődik a következő két sorban, ezért már is kevesebbet kell tanulnunk belőle. Jöjj, áldott nagy királyunk! Szívünk csak téged vár. És most ugyanerre a dallamra. Újítsd meg szent egyházad, a gonoszt űzd el már. És most jön az újabb dallam. Add igét, tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Még nem kérünk akkordikus kísérletet, mert a dallamot akarjuk jól hallani. Még egyszer az első versét, és mindjárt hozzá is tesszük a másodikat. Tehát jöjj, áldott nagy királyunk, és a második verse, hogyha elcsügged a lelkünk. Jöjj, áldott nagy királyunk, szívünk csak téged vár. Újítsd meg szent egyházad, a gonoszt űzd el már. Add igét, tiszta fényét, gyújtsd fel szívünk reményét. Ó Jézus, jöjj hozzánk! Ha elcsügged a lelkünk, te adsz reménységet. Ha megfárad a testünk, elnyerjük erődet. Megváltunk, arra kérünk, vigyed, óvjad az éltünk. Ó Jézus, jöjj hozzánk!
Ezt az éneket szeretnénk minden este elénekelni, és akkor lesz egy szép adventi énekünk is, amit majd adventben is többször elővehetünk. A királyt hívtuk segítségül, jöjj áldott nagy királyunk, ugyanezt tesszük egy másik énekkel, az énekeskönyvünk 464. énekével, jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Ezt már jobban ismerjük ezt az éneket, úgyhogy jobban oda tudunk a szövegére is figyelni, ne csak megszokásból énekeljük, hanem imádságképpen.
Paposságot elkerülve szeretnék először egy kéréssel fordulni a gyülekezethez. Megengedik-e, hogy letegyem az zakómat? Köszönöm szépen. Majd lesz. Még mielőtt az imádságot elkezdeném, elmondok néhány dolgot úgy előjáróban. Az előjáró beszédnek a lényege az, hogy az a szó, amit mi használunk a bizonyos dolgok közlésére, információra, indulatra, tervezésnek átvitelére, belül született dolgoknak a kilökésére, vagy valami holnapot építendően egy kapcsolatteremtésre, egy kapcsolat megtartására. Ez a szó Azért különleges hatalommal bíró, mert a kimondása után nem ér véget a munkája. A munkáját igazán akkor kezdi meg, amikor a másikban a szó elkezdi élni az életét. Ezért minden kimondott szónak, amit te mondasz ki, vagy neked mondanak, van egy szándéka. A szándék, hogy a másikba a bennem lévő lélek élete, akarata, gondolata, döntése tovább menjen. Ezért felelős minden ember minden kimondott szóért, és azért ezzel kezdem, mert akarom, hogy lássátok ti magatok is, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy a szó, a benne lévő szó az ő hatalmával teremt, létrehoz, éltet, megtart, és az ő beszéde lélek és élet, akkor ez sokkal többet hordoz magában, mint amennyit mi hajlandóak vagyunk elhinni belőle. De ahogy minden beszélő embernek az akarata, hogy az a szó, amit én mondok, az a másik számára igazságként jelenjen meg, a másik számára a legfontosabb dologgá váljon, az Isten szava ugyanígy indul ki, amilyen csak hasonlóvá tétetett hozzá. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan hálás vagyok, hogy mindent eltakarítottál az útból, ami a trónushoz vezetheti a te gyermekeidet. Utat készítettél. Testeddel a kárpittal átlépted az átléphetetlen határt miértünk. Kinyitottad az ajtót, elfoglaltad a te helyedet az Isten jobbján, kegyelem királyi székén. És azt mondtad, hogy bizalommal járulhatunk hozzád, mert vársz ránk ott. És az a szó, amit ajándékba adtál, hogy a mi lelkünknek gondolata, értelme, érzelme, döntése, kijelentése legyen. Ez a szó, ha elhangzik, te azt hallod, érted, és azt köszönöm meg leginkább, hogy a te lelked munkálja ki bennünk, hogy hozzád szólva megszólaljunk. Köszönjük azt a különös hatalmat, amit az imádságnak adtál, hogy viszi a lelket, és közben fogadja a tiédet. Kérünk téged, hogy cselekedj velünk a te kegyelmed és irgalmas végzésed szerint ezen a héten is. Először is kérünk védelmet, Jézus Krisztus, hogy a figyelmünk, a gondolataink általad hozzád koncentráltak lehessenek. Segíts, Uram, ott járni te előtted, valóságosan lélekben és hitben. Köszönjük, hogy ezért adtad ajándékba ezeket az órákat. Töltsd meg, Uram, te tartalommal. És segíts, hogy minden, ami onnan jön, bennünk otthont találjon. Aztán engedelmességet munkáljon. Mert a fiúságnak ez az elsődleges jele, hogy hallják beszélni az atyát, látják cselekedni, és engedelmesek annak, amit megértetett velük. Amen. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, a 15. részből olvasom az ígét, a 25. verstől kezdődően, a 28-kal befejezve. Mert addig kell neki uralkodni, míg nem ellenségeit mind lábai alá veti, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál, mert mindent az ő lábai alá vetett, Mikor pedig azt mondja, hogy minden alája van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett, mikor pedig minden alája vettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenekben. Katona ember lévén szeretem a kort meghatározni, szeretem elmondani azt a harci helyzetet, amelyikbe majd a katonákat küldeni kell. Ezért mindig fontos tudni, hogy milyen terepre készítem fel azokat, akikkel az Isten a maga harcát megvívja, abban az időtartamban, amíg a Krisztus alá vettetik minden, mert abban napon, mikor visszajön, akkor nyilvánvaló lesz, hogy minden alája vettetett, és mint valami helyreállított mindenséget, visszaadja az Istennek a teljes hatalmat és uralmat. Ezt az igét majd szeretném kifejteni a héten. Először hadd mondjam el nektek, hogy egészen más a valóság, mint amit a mi hétköznapi életünkben a kereszténységről, meg a saját keresztény hitünkről gondolunk. A valóság az, hogy amíg a Szent Háromság Isten második személye a Krisztus, az egyetlen igaz isteni valóság örök királya, addig a református dogmatika egy olyan különös dolgot ír le, amit a gyülekezetek a dogmatikai tételnek a tiszta mélységében nem ismernek. Hogy az a Krisztus, aki a békesség tanácsában igent mondott arra, hogy megüresíti magát, szolgai formát vesz fel, és az isteni természete mellé felveszi az ember természetét, és itt a földön végrehajtja azt, amit nem kevesebbként mond el a korintusi levél, hogy itt engedelmes lesz mind halálig a keresztfának haláláig, legyőzi a halált, és mint a halál fölött győztes életúr jön ki belőle, és bemutatja a maga győzedelmes életét, a feltámadott Krisztus életet, a Jézus életet, még 40 napig az övéinek. Itt már emlékeztek rá, hogy idegenekkel nem beszél, csak a tanítványá lettekkel beszél, csak az övéivel beszél. Azóta is így van, hogy a világ fiai nem láthatják, nem hallhatják, és nem ismerhetik se fel, se meg a feltámadott dicső Krisztust, hanem őket bevakította az ellenség, illetve az isteni végzés rajtuk ítéletmódján már itt a földön elkezd végbe menni, nem láthatják a dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus által az Isten fiakká lettek azonban igen. Ezért nagyon nagy dolog, hogy például itt lehetsz. Hallatlan nagy dolog, hogy te értheted az Istennek beszédét. Hiszen lelkieket szab lelkiekhez. Testi ember nem fogadja meg a lélek dolgait. Tehát nyilvánvaló, hogyha te a neked szóló üzenetet, az Isten igéjét érted és életté tette benned, és reménység forrásává, és az életednek vezérévé, akkor az övé vagy. És ezekkel az emberekkel, akik az övé, valami megrendítő módon tervezett ám az Uruk. Az 1 Korintus 15-25-28 szerint kijár Jézusnak az új szövetségben a királya, Basileus cím. Azt akarja jelenteni, hogy az általa megalapítandó Isten országban ő lesz az Atya nevében a kormányzó, mert neki kell uralkodni, még nem minden ellenségét lábai alá veti Isten, utoljára pedig, ami ellenségünk a halál is eltöröltetik. Minden az Úr Jézus Krisztus hatalmába adatik. Megmerjük fogalmazni ezt a tételt akkor úgy, hogy ez a mi korszakunk. Egyik oldalról az Antikrisztus testet öltésének előkészítő korszaka, a másik oldalról azonban az Isten megkezdte, hogy a fiú lábai alá vett mindent. Uralma alá hajt mindent. És ez folyamatban van. Mennyit látunk mi ebből a világban, az emberiség életében és a sajátunkban? Szeretek személyeskedni, hiszen az Isten is személyeskedik. Ugye azt mondja, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, te az enyém vagy. Ennél nem lehet személyesebben beszélni, akkor is, ha egy népnek szólt ott. Hogy telik, testvérem, a napod? Hogy telik a hétköznapod? A reggeli ébredéskor elmondod-e, köszönöm, hogy hatalmad alá vet az Atya újra erőket, hatalmasságokat, lelkeket, a te szent győzedelmed folyamatosan úton van. Kérlek téged, hogy a mai napomon, ahogy ígérted, a te kegyelmeddel, a te erőddel tégy győztessé engem is. Ha nem győzelemre készülök reggel, és nem az imádságomnak ez a központi tétele, akkor nem is tudom, hogy hogy lehet másképp kezdeni a napot. Ezt előre bocsátom, hogy nem prédikálni jöttem. Én csak beszélgetni jöttem. Elmondani néhány egyszerű dolgot, ami minden embernek valószínű közkincse. Tehát történik valami, amit mi nem mindig látunk be, nem úgy látjuk, nem annak látjuk, ezért hallatlan sok gyengeség és keserűség van a hívőknek az életébe, ezért fontos dolog, hogy beszéljünk a Krisztus királyságáról, szükség van tudni Krisztus királyról, akinek lábai alá vettetik minden. A második dolog az, hogy szükség van ismerni, kik azok, akik ellenségei és ellenállók a Krisztus királyságának. Hát ebben a világban bejött hozzám múltkor valaki, és olyan ellenségesen viselkedett, hogy az egyik ismerős megkérdezte, hogy ne haragudjon, maga honnan jött. És mondta, hogy Miskolcról, ő egyetemi tanár, vallástörténettel foglalkozik, és abszurd az, amit Kelenföldön én művelek, mert harcos képzést tanítottam. És maga ki ellen készíti őket? És mondom, látja, ha maga mellettem állna ezt a kérdést, nem tenné fel. Éppen ön a tanrendszere, a szellemisége ellen képzem ki az Isten gyerekeit. Harcos képzés. Amikor Krisztus méltóságának, hatalmának, uralmának és a cselekedetek ismertetése történik, akkor azt azért téteti az Isten, mert a fenevad, ahogy a Szentírás leírja, erőszakolja a maga tiszteletét az emberekre. A Jelenések 13.4 szerint ennek van eredménye, mert az emberek imádták a sárkányt, aki hatalmat adta a fenevadnak, imádták a fenevadat és mondták, kicsoda hasonlatos a fenevadhoz, kiviaskodik ő vele, és azt érték el, hogy az erőszakosság kényszerítés miatt, ami áthatja a lelkeket félelemmel, egy seregember föladja az ördögével való szembeállásnak, vagy a harcnak, még a gondolatát is. És aki feladja azt, hogy nem harcolok a sátán és erői ellen, az halálra ítélte önmagát. Tetszenek ismerni azt a klasszikus ígéretet, hogy mit ígér az övéinek az Úr Jézus? Hogy megtanítja őket. Hatalmat ad kígyókon, skorpiókon, és az ellenség minden erején járni, ha kell taposni. Magyarul azt jelenti, hogy félre tudok tenni minden megkörnyékező bűnt és akadályt. Tehát az Isten gyerekeit egy olyan pozícióba hozza az Úr maga, hogy hatalmat ad nekik, hogy Isten gyerekeiként élni tudjanak. Ha most adnék egy kis papírt, hogy írd rá. Erre a kérdésre válasz, hogyan élek az Isten fiúsággal kapott hatalommal? Üres maradna a papírod? Vagy nem győznéd a válaszokat írni? Kaptam az erőnek lelkét, kaptam a szeretetnek lelkét, kaptam a józanságnak lelkét, kaptam az evangélium hirdetésének parancsát, megkaptam hozzá a léleknek bölcsességét, megkaptam hozzá az útmutatást, az Úr szövétnek előttem világol, és olyan jó és mehetek az ő világosságában, és járok, mint a világosság fia, és nem a levegőt vagdosom. Meg kell szoknunk egymást látom. Nem baj, ez egy, mindegyünk jött valahonnan. Ti is testvérek, én is, ti háborúból jöttetek. Ti háborúból jöttetek, nekem volt a könnyebb dolgom, mert én csak előtte álltam. Az meg egy védett hely. Az egy védett hely. Egy dolgot hadd mondjak el, bejött hozzám egy házas pár, és olyan fiúk született, angyalkornak hívják, hogy vak volt, mosolyog. Nem lát, nem hall, csak mosolyog. A teste nyomorék, és azt kérdezték, hogy ez hogy lehet? Ez hogy lehet, hogy Isten gyerekei vagyunk mind a ketten? Aztán elfogadták. Aztán telnek az évek, és ez a fiú, ez valami megrendítő módon ma már lát is, hall is, a lábait megműtötték, segítséggel talpra tud állni, hallatlan nehezen jár, de mindenki tudja róla, hogy nem az egészséges kategória, hanem az, akinek van léte, de a lét foka, az élet, az a minőség foka, az egészen másképp az övé, mint a miénk. És ez a fiú epilepsziás is lett. És a kérdés nem kevesebb volt, mint amikor a Lukács evangéliumot olvastuk, akkor fölhívtak, hogy megszállta az ördögi lélek? Hogy az történik, mint a napi igébe ott és akkor, és akkor mit kell csinálni? Beteg, vagy megszállt is? Tudjátok, a lelkészi élet az mindig az életnek azokkal a dolgaival találkozik, ahol megoldatlanság, nyomorúság, kötözöttség, megszállottság vagy betegség van, és fényt kérnek az embertől. Tessék megmondani, mit kell csinálni? Tessék megmondani, hogy lássunk, mit értsünk? Mi a feladatunk? Ezt csak azért mondom el most itt, mert mindenkinek van az életében, a családban, a rokonságban valaki, aki felől kérdései lennének. Ezzel azt akarom elmondani, hogy észrevettétek-e, hogy milyen mérhetetlen sötétségbe járunk, pedig a Krisztus királyságának, a földre jött testet öltött Krisztusnak, aki Jézus Krisztusként ismert közöttünk, az volt az első és mindenek felett való feladata, amit felvállalt, hogy betöltse a prófétaságot, a papságot és a királyságot, azt az emberi méltóságot, amivel az Isten alkotta az embert, és ezt a három méltóságát elvesztette, és egyszerűen eltűnt belőle a bűn miatt. És jött helyreállítani. És amikor újjászül valakit, Három különleges ajándékot ad az embereinek. Kapják a prófétaság lelkét. Kérem, a Krisztusról szóló bizonyságtétel, a prófétaság lelke. De tessék mondani, a prófétaságnak nem volt jellemzője az, hogy mindenben megkérdezte az Urat. Menjek harcba, ne menjek harcba. Mit akarsz? Mondd meg, mit mondjak nekik. A keresztény ember életének alapvető ismérve a prófétaság lelke. És nézzétek, hogy mennyi mindenben sötétségbe járunk. A legelemibb kérdésekre nem tudunk választ adni, és ahelyett, hogy térdeesnénk, és ott állnánk előtte. Tudjátok, egyszer azt mondta az Úr, hogy maradj előttem. Egyszer kipróbáltam. Ott voltam, térdeltem, volt kérdésem, és azt mondta, maradj előttem. Csak programom volt. És ahányszor fel akartam állni, mindig visszahaltam, hogy nem beszéltem veled. Maradj előttem. És minden típusú napi programomnál, amikor felálltam volna, mindig ez a visszajövő kérdés, most a kérdésre a válasz a fontosabb, vagy bármi elvihet a válasz megértése előtt. És aznap választ kaptam a kérdésemre. Igaz? Igaz? Az egyik legnehezebb dolog volt előtte maradni. Maga előtt tud-e tartani téged? Igaz-e, hogy nem vagyok a magamé? Joga van a királynak maga előtt tartani téged? És jön a válaszunk, Uram, ne haragudj, de más programom van. Nehogy azt higgyék az asszonyok, hogy így mellé beszélek. Ha te eldöntötted, hát a nő egy különleges lélek, ugye? Na, itt kezdődik majd az első háborúm. Már most ne haragudjanak érte. Tehát a női lélek az egy egészen más típusú lélek, mint a férfié. Ugye a nő egy napra kitűzi magának a munkát 99%-ba, és általában a kitűzött munka az legalább 180%-nyi, tehát sose tudja megcsinálni, ezért örökké elégedetlen. A férfi nem, a férfi főteszi a mércét 20 centire, és átszalad rajta, ez a feleséget nagyon idegesíti. Apukám, sokkal többet tudnál, de te valahogy ezt nem egészen úgy, és a férfi csak azért csinálja a nőt, tegye már lejjebb a saját mércéjét, egy tökéletesség mellett olyan nehéz élni. Bocsánat a betétért. De látom, hogy tetszik, a nő mindenben más. Férfiaknak hadd mondjam el, elmondom, majd a feleségem visszahallja, akkor menjük karcsikám, nem kellett volna, de mindegy. Tehát még mindig van egy olyan függöny nálunk, ami nincs föltéve. De annyi dolgom van, hogy ugye nyilvánvaló, hogy a függöny az mindig bekerül a 22. rendű dologba, mert van súlyozás, hogy minek mikor van itt az ideje. Na most, amikor a kis feleségem azt mondja, hogy föl kéne tenni, higgyétek el, abszolút egyetértek vele. Maximálisan. Sőt, amikor azt mondja, hogy el kéne mosogatni, van 6 gyerekem, együtt vagyunk, ugye, így akkor ő felesége meg én 8-an. Kérem, mind a 8-an egyetértünk vele. És amikor elmegy és hazajön, és nincs elmosogatva, akkor ő meg van döbbenve, mi nem. Ő meg van, hát azt mondtam, hogy el kéne mosogatni. Mondjuk, hogy ezt mi is így gondoljuk. De a férfivel úgy kell beszélni, hogy én most elmegyek, kérlek 10 perc múlva állj neki. És mire megjövök, úgy szeretném látni, hogy minden kész. Férfi csikorák egy kicsit, attól függ persze milyen fajta, van amelyik már kúszik és már mosogat, van amelyik még gondolkodik rajta, de megcsinálja, de a nő nem direkt módon beszél, indirekt módon. Ebből következik, hogy nem mindenki érti. Na most az Isten direkt módon beszél. Nincs mellébeszélés. Állj fel, és indulj. Vagy jöjj és kövess engem. Vagy menj el, és hozd el a szamarat. És mondd meg, ha azt mondják, hogy konkrét. Az ember fiának át kell adatni a bűnösök kezébe. Aztán föl kell támadni a harmadnapon. Nincs mellébeszélés. Nők, a szó akkor válik életté, ha konkrét személyhez, konkrét dologról szól. Csak akkor föl kéne vállalni önmagadat. És akkor derül ki, hogy a másik számára ki vagy ténylegesen. Elfogad téged, mert elfogadja a szavadat. Vagy nem fogad el, mert nem fogadja el a szavadat. Jó, ez egy betét volt, ezt most félre kell tenni, csak ismerkedem a gyülekezettel egy kicsit. A lelkekkel. A ki mire nem vevő, ki hogy gondolkodik. Már óriási belső árulást hajtottatok végre eddig is, mert én figyelem az arcokat közben. Tehát az Isten igéje az mindig konkrét. Istennek van egy terve, és a terve itt a földi életünk miatt időhöz kötöttem megy végbe. Még egyszer mondom, időhöz kötöttem. Mindennek rendelt ideje van. És annak ott kell megvalósulni, a rendelt idejében. Ezért történik, hogy amikor a király méltóságáról, hatalmáról, uralmáról és a cselekedeteinek a mérhetetlen korlátlanságáról beszél, hogy mindent megtehet, azért szól és azért beszél, mert a fenevad erőszakolja a maga tiszteletét, és mérhetetlenül eredményes. És azt akarja elvégezni az ember, lemondjon arról, hogy ezzel a világgal szembe én egyedül nem tudok győzni. Most jön a válasz. De tudsz. És azt kéne tudni, hogy hogyan. Mert azt mondja, hogy nagyobb, aki bennetek van, mint aki a világban van. A ti hitetek győzte le ezt a világot. És akkor most jön a kérdés. Hogyan? Ezen a héten beszélhetek róla? Ha valakit érdekel. Mert erről szeretnék majd szólni. Hogy mit jelent? Először is tisztázza az ige, hogy kik azok, akik az Úr Jézus Krisztus földi, itt lévő, megalapított országa ellenségei, kik azok, akik ellenállnak, kik azok, akik gyalázzák, mit jelent az, hogy elvették a tudomány kulcsát, és maguknál tartva mást tanítanak, mint amit tudnod kellene, mit jelent az, hogy azt mondja a Tesszalonikai levélben az apostol, megtiltják nekünk, hogy a Krisztust prédikáljuk, nehogy a pogányok megtérjenek. Mit jelent az az Európai Unió, mit jelent az az Amerika, mit jelent az, ahol levetették az összes keresztény jelképet és ezt a nevet kitörlik mindenünnen. Hogy nehogy megtérjenek és éljenek, kinek a lelke munkája, ki meri kimondani? Ki meri néven nevezni a gonosznak? Az anarchiát keltőt, a lázadót, a mocskot teremtőt, a bűnre csábítót, az erkölcstelent, ki nevezi meg gonosznak? Ki nevezi annak, ha nem te? A világosság fia, akinek isteni parancs, hogy szentek legyetek. Hogy látszik meg ebben a világban, hogy Isten uralma itt van és működik? Rajtad
és általad. Kérem, a kereszténység, igen, elmondom, kicsit szenvedélyes típus vagyok, de tessék elhinni, hogy mérhetetlen, csodás és alázatos is tudok lenni. De ez nem ma lesz. Mert ha arra gondolok, hogy mi történik Magyarországon, mi történik velünk, mi történik ellenünk, micsoda erők hatalmak, a világhatalomból szólnak le ide, a hatalmuk alatt lévőknek, hogy mit kell csinálniuk, hogy kell anarchiát támasztani, hogy kell az embereket állandóan keseríteni, bizonytalanságba tartani, hogy kell, ha kapu nyílik, becsukni előttük. Nézd meg a hétköznapi életedet. Hadd kérdezzem, édesanyák, bírtok a gyerekeitekkel? Mondd, mérték egység vagy a tieid között? Nem söprik félre a hitedet, a lelkedet, a szavadat? Hadd mondjam el, tudjátok, hol nem tudnak hozzád férni? Amikor vele beszélsz. Azt mondta egyszer egy drága, idős, hívő testvérem, apukád volt, édesapád volt, Pista bácsi. Azt mondta nekem, Karcsikám, ha nem tudsz valakit Jézushoz hívni, akkor beszélj róla Jézusnak. Beszélj róla Jézusnak. Ott nem tudnak kikezdeni. És ha beszélsz Jézussal, hidd el, a te urad tudja, miért beszéltet téged róla. Kik ezek, akik ellenállnak, lázadnak, lázítanak? Azt mondja, ezek imádják a sárkányt, a földnek minden lakosai, akiknek nevük nincs beírva a báránynak az életkönyvébe. A bárány életkönyve. Nincsenek beírva. Kérem, társaságban, amikor valakinek nagy hangja van, és fölállok, és közlöm vele, hogy ön a sátán szolgája. Ön nem hallgatom tovább. Tudjátok, hogy azt mondják, hogy én velem van baj? És mindig mondom, hogy nem velem, barátom. Magával. Tudja, hogy mit mond magáról az Istennek az igéje? Nemrég egyik hívő lelkész kollégám mondta egy másik lelkész kollégának, hogy te neked újjá kéne születni, mert az ördögöt szolgálod. És akkor a papság, hogy hallotta a hívő testvéremet, a hívő testvéremnek ment neki, nem pedig az ördög fattya másiknak, aki palástot húzott. Hát persze, hogy meg kellett állnom mellette. A beszélőt Alföldi Boros Dezsőnek hívták, aki fehéren, feketén megmondta, idegen lélek van benned. Nincsenek beírva az életkönyvébe. Amikor az ellenség brutalitását kimondja az ige, ezért nevezi fenevadnak, akkor arról beszél, a Jelenések 13-11-ben olvasható, ez egy második állat, a magyar fordítás csak a fenevad. Kérem, hát ez megint olyan lesz, hogy a demokrácia nem tűrné el, de engem ez nem érdekel. Nem vettétek észre, hogy némelyik emberbe állatlélek van? Fenevad lélek. Gyilkos, gátlástalan, egy sereg dologra éhes, korlátozhatatlan, bekeríthetetlen, ketrezbe tehetetlen. Fenevad lelke van. A rokonságban volt egy hölgy, aki következőt jelentette ki, úgy élvezem, amikor feszültség támad. Tényleg? Kifelé? Feszítsd magad kifelé. És amit akarsz, odakin az ajtón kívül, itt ebbe a házba, fiam, nem? Bár nő volt. Elnézést, nem önöknek szól, csak egy kész helyzet. Nagyon kérem, hogy azért, mert ma ilyen vagyok,
Holnap azért jöjjenek el. Még egyszer mondom, szeretnék ébreszteni. Szeretném elmondani a Szentírásnak azt a különös parancsát, hogy hogy nézek Jézus Krisztusra. Azt mondja, hogy azért lett király, mert az engedelmessége a feltámadása után olyan nevet örökölt, ami egyedülálló és minden név fölött való, és ültette az Úr a dicsőségbe, és a dicsőség királya az Úr Jézus Krisztus, aki nem fejezte be a munkáját a megváltással. Tudjátok, amelyik hívő ember ott meg mer állni, hogy ima közösség, van, hogy leállítom. Nem én, higgyétek el, nem azért, mert akarok állni, hogy kibírhatatok. Leállítom. Tudjátok, miről szól az ima közösség 90%-ban? Óram, olyan hálás vagyok, hogy én hívő lettem. Menj haza, és mondd el neki a belső imádságban, hogy olyan hálás vagyok, Uram, hogy a gyerekeddé fogadtál, és a tiéd lettem. Hát az ima közösségben miről kéne beszélni? A stratégiáról. Az evangélium hirdetésének stratégiájáról. Az üzenetről. Amit közösen elkérünk, amit vinni fogunk. Az újjászületett kis gyáli gyülekezetben, amikor a hívekkel együtt voltunk, akkor úgy jöttünk össze, hogy mindenkinek egy közös igét hoztam. És azt kértem, írd le, hogy ez lesz a te ige hirdetésed a látogatáskor. És mindegyik írta, amit a lélek adott neki. És a végén felolvastuk. Tudjátok, egy olyan drága, szent, gazdag, csodálatos üzenet bontakozott ki, ahogy, ha tetszik hallani egy igét, egy Isten beszédet, a prizmája másképp töri a fényt, mint az enyém. Másképp fogja érteni, mást fog mondani, a központjába azonosak leszünk, de a tartalma megjelenítésében nem, mert adott egyéniséget és személyiséget. És ha tetszik valakivel beszélni, akkor benne lesz ön is, ha akarja, ha nem, nem tud kívül lenni, mert belül van, és hogyha ön beszél valakivel, nem tudja úgy mondani a mondandót, hogy ne legyen benne az egyénisége. Na most Isten ezzel tisztában van, hát ő alkotta a mi szívünket. És ő tudja, hogy nem egyből úgy megy át rajtunk az ige, törik rajtunk, de van, akinek azzal a töréssel kell hallani az igét, mert az a kulcs a szívéhez. Én beszélhetek, mint a nem tudom milyen aranyos szájú, vagy aranyszájú Szent János, egy fiatal lelki ember oda ment a másikhoz, és mondta neki, hogy halott vagy, de élhetsz. Erre a férfi megtért. Tessék mondani, milyen különös dolgot mondott. De az ő prizmája kellett, hogy úgy törjön az ige, és azt a mondatot az az ember értette. Tessék tudomásul venni, hogy áldást parancsolt melléd az Isten. Nem neutrális élet vagy, hanem azért vagy megragadott élet, mert áldást parancsolt melléd. A parancsába járni azt jelenti, hogy amerre megyek, az életnek beszédét mondom. Ezt így mondja a teológus, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből, de szép. Hát persze, hogy szép. A kérdés, ömlik-e? Igaz-e? Jó, visszatérek ide. Nem lesz könnyű hetetek, testvérek. Már most látszik. Tehát Jézus, amikor testet öltött, magára vette a hármas tisztet, amely eredetileg az ember lényegéhez tartozott. Próféta, ő lesz a legfőbb próféta. A pap, ő lesz a legfőbb pap. És a király, ő lesz a királyok királya. És ad nekünk ajándékot az újjászületéskor.
hogy kapjuk ajándékba, mert Isten szent lelke által születtünk, mert a lélek bölcsessége vezetése alatt járunk, ezért a kijelentés lelke, az a prófétaságnak lelke, és kijelenti a Krisztust, az akaratát, és a cselekvési programját. Azt akarom, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Ebből következik, hogy egyetlen feladatom van, nincs fontosabb, mint a te üdvösséged. Láttál már embert úgy, hogy rád van bízva a szó, mert az Isten úgy döntött, hogy rajtad keresztül vezeti el az üdvözüléshez. De akkor meg kell mondanod, hogy halott, és hogy valaki jött, hogy élete legyen, és bővölködjék a kegyelembe. Valakinek föl kell ébreszteni a halálból. Valakinek világosságot kell gyújtani előtte. És a világosság a Krisztus ismeret. Papnak lenni. Nagyon sokan a papot úgy gondolják, hogy hát beszélnek a papok. Egy frászt. A pap odaáldozza önmagát. Nagyon sok ember itt téveszti el a szolgálatát. Elfelejti odaáldozni önmagát. És csak beszél. És azt mondják, hogy ugyan ne vicceljél már. Ugyan ne vicceljél már. És nem hajlandó elfogadni, hogy ettől kezdve felelős király. Kérem, nem a nép száll szembe az ellenséggel, hanem mindig a király. És a király gyűjt maga köré sereget. És a népet oltalmazza. Azt jelenti, hogy nem lehetsz olyan, mint Saul, a zsidók első királya, hogy megremegett a szíve, hogy mellette a nép rettegett, mert nem volt király a szó szent értelmében. Nézd meg Jézus, a sátának azt mondja, távoztam sátán, bántásomra vagy nékem. Ezt elmondom, még nem tudom mennyi az idő meg, hogy szalad, nem tudom a ti rendeteket, csak azt tudom, hogy valami úgy feszít, mert nem hallhatsz meg engedetlenül. Nem csukhatod be a szemedet. Álthatatlanul. Ki kell mondanod a szót, ki kell mondani a bizonyságtételedet, és meg kell élni azt. Nagy méltóságú, Isten gyermekévé fogadott testvérem, akinek a prófétaság, a papság és a királyi tiszt a Krisztus Jézus által adatik. Ha számon kéri rajtunk, hogy állunk meg előtte? Ez tegnapi beszélgetés volt. Egy kislánnyal beszéltem, 23 éves. Már nekem kicsi, ugye? És azt mondja, hogy gyerekkoromban egyszer azt kértem a sátántól, hogyha van, akkor segítsen, hogy ne kelljen iskolába mennem. És bejött az anyja reggel, és keltegette a lányát, és a lány mondta, hogy nem akarok iskolába menni. És az anya rátette a homlokára, a gyerek homlokára a kezét, és tűzforró volt, és mondta, hogy nem engedlek el az iskolába. És a kislány majdnem belehalt a félelembe. mert a sátánt kérte. És ha vagy, adj jelt, és adott. És a hívő asszony nem is tudta, hogy mi átszódik le a gyerekébe. Megkérdezted már valaha a gyerekedet, hogy vannak-e félelmei? Megkérdezted valaha, hogy van-e lelki belső küszködése, és eltitkolt titka? Ha majd azt fogod látni, hogy a gyerekeddel beszélsz, és örömmel fogadna téged, és a szeme fölcsillan, és egyszer eltűnik belőle a fény, és opálossá válik a szem, azt jelenti, hogy valaki megragadta, és visszarántja az örömből. Értesz a lelkekhez? Proféta, pap és király. Tényleg fontos az élete? Tényleg igaz a szeretet szava, hogy szeretlek? Nem üres és tartalom nélküli? Drága testvérem, az életet és a halált tárom fel. Az ő igéje, az világosság. És ha alá merek állni, akkor bevilágítja minden sötétségemet, ott derül ki vagyok igazán. Én mondom boldogan magamról, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, ő pedig azt mondja, engedetlen tulajdon. Gyáva, értelmetlen. De odaáll ma is, érted, és azt mondja, kiformálom azt, az egyéniségedet, amelyiket tökéletessé terveztem. Akárhol tartasz a hitnek szentségében, erejében vagy gyengeségében, ma ezt kell elmondanom, nem vagy kész. Ezért formálni fog, és cselekszi, hogy formál az Isten. Ez kegyelem. A tükör nem azért tükör, hogy azt nézem, hogy így áll a nyakkendőm, hanem azért van, hogy ne úgy álljon. A lélektükre azért tükör, hogy amely meglátom önnön lelkem értelmetlenségeit, vakságát, gyávaságát, akármit, azt vigyem hozzá, és azt kérem, Uram, azt ígérted, hogy ama napra tökéletesen készen állítasz engem a Krisztus Jézus elé. Te nekem harangoznak? Vecsernye van. Jó, akkor most kezdődik. Na, elnézést kérek. Mindjárt a végére jutok. Félelmetes, ha nem veszik észre a hívők, hogy akiben nem működik a tanúbizonyság lelke, az megromlik. Maga is megromlik. Nem játék, hogyha nem teszel bizonyságot Krisztus Jézusról, ha nem viszed vásárra a bőrödet, ha az azt jelenti, hogy nem halok meg a magam számára, féltem magam. Féltem, mit mondanak az emberek, féltem, megromlik egy kapcsolat, félek, hogy a barátaim elhagynak, félek, és akkor nem az Istennek engedelmeskedek. Félelmetesnek találom, hogy megszűnt a prófétai tiszta a hívőnek, hogy mindenben legyen bátor megkérdezni az Urat. Összevesztem a nővéremmel egyszer, és eldöntötte. Tudjátok, hogy a férfi karakter az egy kibírhatatlan karakter önmagában. Na most önmagamban én is az vagyok, És eldöntöttem, hogy megállj, ha találkozunk, én úgy megmondom neked. Csak a reggeli csendességben az volt, hogy szóval mondjam, hogy volt benne egy adag nagyképűség. Hogy én megkérdezhetem az urat, hát megkérdeztem az urat. Na most a megdöbbentő dolog volt, hogy válaszolt. És mondom, mit mondjak az én nővéremnek, megmondom neki a véleményem. És azt mondja, hogy ne bíráld a hitben kiskorú vélekedéseit, az Úrnak áll vagy esik, az Úr pedig meg fogja tartani. Hát mindenki szájba kaptak. Elolvastam még egyszer, jól látom-e. Tudjátok, hány kiskorú hívőt martak el magukat nagykorúnak gondolók, mert megmondták a tutit az illetőnek. Nem bírták elviselni, hogy még nem lát világosan. Nem tudták kivárni a születését. És amikor lelkileg felindult, és a lelki felindultságban látása volt, belegázoltak az Isten munkájába. Kérem, nincs irgalmatlanabb fajta, mint az engedetlen hívő. Nem tud senki olyan kártékony lenni, mint az engedetlen hívő, mert a Krisztus gyaláztatik miatta. Majd folytatjuk. Drága szerelmetes testvérem, alázattal kérlek, hogy biztos, hogy téged, biztos, hogy téged a Krisztus Jézusban örök életre és Isten fiúságra hívott el a te atyád. Krisztus Jézusban. Ahogy a gyerekedet láttad, hogy jót vagy rosszat tesz. Ahogy a gyerekednek láttad az értelmét kinyílni, hogy a szent vagy a tisztességtelen felé nyílik az értelme. Vedd tudomásul, téged is lát az atyád, merre felé fejlődsz? Vagy hol korcsosulsz? És azt mondja, megállítom, szívére beszélek. Mert azt akarom, hogy éljem. Azt akarom, hogy bővölködjék a kegyelemben. Mi mindenre kell kegyelmet kérned ma itt? Mi mindenre kell bűnbocsánatot kérned ma itt? De azt mondja, kérd, hogy bővölködj a kegyelembe. Ne foszd ki magad. Ember vagyok, aki ennyire képes. De ő Isten, akinek hatalma van, hogy a saját igéje és szava a munkáját benned folytassa. Mert a szó lélek és élet. És különlegessége, hogy a kimondás után kezdi meg az igazi életmunkát abban, aki befogadta. Imádkozzunk! Uram, lelkembe örülök is, meg sírok is. Mert örülök annak, hogy a te szavad az tényleg világosság. A te szavad a te lelkednek beszéde, az elhat a léleknek, a titkaiig. Nagyon hálás vagyok értelem, hogy beszélsz velünk. De nagyon szégyellem magam. Előtted is, meg az embertársaim is előtt is, hogy mi mindent tehettél volna eddig, amit nem lehetett végrehajtani miattam. Azt is tudom, hogyha az ideje eljön, és eljött itt ezzel a mai estével, hogy megállíts hogy megtisztíts. Kérem, édesatyám, Jézus Krisztus nevébe, hogy eleveníts meg minket. Kérlek téged, hogy egyen-egyenként hadd álljunk oda a kegyelem királyi székéhez. És amíg hódolunk is előtted, hadd kérjünk ajándékot, amit elkészítettél. A szót, a tettet, a magatartást, a bölcsességet, az életnek erőit, Krisztus Jézus által, hogy betöltsük a küldetésünket, mert áldást parancsoltál mellénk. Amen.
Hallgassuk most meg az énekkar szolgálatát. Amit ma hallottunk, legyen olyan ébresztő a szívünkbe, hogy ne nyugodjunk bele, hogy most szólt Isten hozzánk, aztán úgy marad minden, hanem engedjük, hogy az ő lelke tovább dolgozzon a szívünkben. Holnap este ugyanígy folytatjuk, és aki el tud jönni, és nem rémült meg nagyon, azt várjuk szeretettel. Még hogyha nem férnénk el itt, akkor ott a kis terembe is el lehet helyezkedni. Ha meg egészen kinőjük itt a termet, akkor legfeljebb átmegyünk a templomba, és ott tartjuk tovább. A 468. éneket énekeljük. 468. ének: Zengd Jézus nevét, zengd világ.
Két igét is akarok mondani. Az áldás az igen. Két igét is kívánok mondani. Az egyiket azoknak, akik nagyon szenvednek. Akiknek úgy néz ki, hogy kilátástalan a harcuk, mert nem látnak megoldást. Először ezt az igét mondom, mert kérem álljunk föl hozzá. A búzát cséplik, de nem örökre csépli azt, és bár hajtja rajta szekere kerekét és lovait, de szét nem töreti. A másik mindenkinek. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat. Amen. Zárjátok szívetekbe az ő beszédét, és éljetek vele boldogan. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.